Eredményes élet találkozó, 2009. május 29-e.
Engedelmetekkel én elkezdem a találkozót, és én be is fejezem majd, mert nem egyből, egy szokásos időben. Tudnotok-e, hogy a Sanyi most nem lesz itt, de ez nem csökkenti az eseménynek a súlyát, amiben most részt vesztünk, mert hogy tényleg a hiszem, hogy van nagyobb is, aki miatt mi itt vagyunk mindannyian. És aki miatt a Sanyi is itt van, hál' Istennek. De jövő héten már lesz, nincs semmi baj, csak egy programja van. Meghívták előadónak, nem tudom, néhányan lehet, hogy tudjátok. Meghívták előadónak egy ilyen táborba, egy Ági Pilates, vagy Pilates táborba, az Ági Pilates cég. És ott ilyen spirituális témával fog előadni. Úgyhogy imába tarthatjuk. Már tegnap tartott egy előadást egyébként. Jó lehetőség. Mindig egy ilyen. Mi meg itt vagyunk. Oké. Mi lenne, ha elkezdenénk? Oké? Egy imával. Jó ötlet? Csak frappány szavak helyett egy rövid ima, és aztán majd folytatjuk frappány szavakkal. De először is köszönjük neked, drága Istenünk, drága Atyánk, hogy idehoztál minket, hogy tőled kaphatunk, tőled kapunk mindent, és ma is te fogsz bátorítani minket, erősíteni minket, és megmutatni azt, hogy ki vagy te. Leplezze magad nekünk, adj egy friss rálátást az életre, a saját életünkre, rád, Uram, hogy nézünk téged, hogy gondolkodunk rólad, és kérlek arra, hogy minden résztvevőhöz, minden jelenlévőhöz szólj egyenlő mértékben, a legmélyebb szükségeik szerint. Te ismersz minket, Uram, te formáltál minket, és kérlek, hogy mélyen érints meg, és adj válaszokat nekünk. Igazából személyesen téged szeretnénk. Köszönjük. Drága nevedben kértük ezt Jézus az Atyától. Amen. Oké. Akció. Felolvasnék egy verset ebből a könyvből, a Bibliából. A római levélben van egy vers, ami egy idézet, mondjuk úgy 15. fejezetben a 13. vers, ami azt mondja, hogy nagyon érdekesen hangzik így. Isten, aki minden reménység forrása, egészen csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel, a benne való hitetek által. És így a Szent Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Wow. Ez hangozhat kicsit furcsán is, meg nagyon bátorítóan is, attól függ, hogy mennyire ismerjük a szavak jelentését, az összefüggéseit. És azt ugye egy Pál apostol mondja, aki a római, ugye 2000 évvel ezelőtt a római Rómában élő gyülekezetnek írt, illetve Róma környékén lévő gyülekezeteknek, és ez egy bátorítás akar lenni. És mivel Isten igéje, mivel a Biblia örökkévaló üzenetet tartalmaz, úgy értem, ugyanannyira aktuális ma, mint 2000 éve, ezért ennek a néhány szónak nekünk is van jelentősége, én azt gondolom. És mivel kitérek rá, hogy miért. És itt van benne egyébként, mert ugye az így kezdődik, hogy Isten, aki minden reménység forrása. Ugye a remény, mi az remény? Ugye a reménnyel a hit definíciójánál találkozunk, vagy hallhattuk már. Ugye azt mondja a hit, Zsidók 11.1-ben, az a, hogy hinni azt jelenti, hogy meg vagyunk győződve, vagy egészen biztosak vagyunk afelől, amit remélünk. Hogy van egy reményünk, van egy jövőbe vetett bizodalmunk, és biztos vagyok benne, hogy az úgy lesz. Ez a remény. És ugye így folytatódik a hit definíciója, hogy aki pedig hisz, az remél, illetve az biztosabban, hogy az, amiben, amit remél, az létezik annak ellenére, hogy nem látja. És ugye a remény, ha már látjuk, akkor már nem remény, akkor már realitással válik, akkor kézzelfoghatóval válik. De ez a lényeg, hogy amíg nem látom, addig is létezik, és ugye a létező, de még nem látható dolgokba vetett bizalom, ez a hit. Isten, aki ennek a forrása, azt mondja, hogy ezt a reményt úgy kapjuk, hogy hiszünk benne. És csak egy példán jutott eszembe erről, hogy a remény az embernek az kb. Olyan, mint a hajóknak a horgony. Hogy az így stabilitást ad, az így ad egy szilárdságot az életünkben. És ugye, ha az életet hasonlítjuk a háborgó tengerhez, mi meg egy hajó vagyunk, akik a sziklásport közelében vannak, akkor a horgonynak elég nagy jelentősége van, mivel ez az, ami megvédi a hajót, ugye, hogy szétroncsolódjon a sziklám. És a remény az valami ilyesmit jelent a mi életünkben, hogy szilárdan tart engem, és megvéd attól, hogy teljesen szétroncsolódjon az életem. Összetörhetek, úgy értem, van, ugye, és igazából is spirituális értelemben van értelme annak, ha az ember így összetörik, mert akkor sokkal nyitottabbá válik. De az életem szintjén, az alapvető, a legmélyebb értékeim szintjén nem, ha van egy stabilitás, és nem török össze, az egy nagyon fontos dolog, az kihat az életem minőségére. Igazából ez határozza meg az életemnek a minőségét. Nem pedig elsősorban a körülményeim, amit annyiszor gondolok, vagy amit így természet szerint így, amiben így kapaszkodnék, amit látok. Ez könnyű, ugye ez a kísértésünk állandóan, ez az, ami így von minket, vagy vonz, hogy abba bízok, abba kapaszkodjak, amit látok. A hit pedig az, és a hit által ez a remény, ez egy horgony, ami engem erősen lestabilizál az alapokhoz. Olyan alaphoz, ami nem mozdul. Ugye Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő nem változik. A zsidók 13-ban, 8. vers, azt hiszem, ugye, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És nem sok ilyen dolog van egyébként a világban, rajta kívül. Minden változik. Ugye változnak a szokásaink, változnak a nézőpontunk, változik a környezetünk, ugye aki régebben született, ugye akár csak 40-50 évvel ezelőtt, az hatalmas különbséget láthat már a világban ahhoz képest, ugye, de mégis az alapvető értékek azok ugyanazok, és ugye, hogyha tanítanak nekünk mondjuk üzleti alapelveket, akkor mindig az ilyen, ugye a Biblia szintjén 2000 éves alapelvekhez nyúlnak vissza, és mindenki azt mondja, hogy ezek azok, amikre érdemes építeni, mert ezek tartósak. És a Biblia beszél a bölcs emberről, ugye Máté 7-ben, és azt mondja, hogy a bölcs ember az, aki nem homokra építi a házát, az építményét, hanem sziklára, hanem a stabil dologra. És ugye a mi hitünk, annak fontos, hogy legyen egy stabil alapja. Nem mindegy, hogy kibe hiszünk, mert hihetek én valamiben, ugye, ami nem tartós. Bízhatok én olyanban, ami csak időleges, és aztán csat, jön a katasztrófa, úgy értem. És hogy pont emiatt, mert van egy erős horgonyunk, ha viharos a tenger, nem kell megijedni. Elég, nem tudom hányan voltatok meg tengeren, viharba, nagyon félelmetes dolog, ilyen teljesen bizonytalan az ember így. Az északi tengeren ugye ott ilyen 5-10 métereket huppan a nagy komphajó, és az egy elég fura érzés így, és hogy az ember tényleg ilyen kiszolgáltatottnak érzi magát, és ugye így van a mindennapi életben, hogy így tényleg néha tudod, csak sodródok, csak történnek velem a dolgok. Tudod, nekem most vasárnap belém jöttek oldalról az autómba, nem adta meg az elsőbséget, kihajtott egy stopláról, és így kész. Nem sérültünk meg, hál' Istennek, de az autónak a futóművel az kiment. És akkor így felteszem a kérdést, hogy hát most miért van ez? Hogy miért történt ez? Miért engedte meg Isten ezt? Ugye ez a kérdésem. hogyha hiszek valami spirituális lényben, akkor miért engedte meg ezt? És akkor őt hibáztatom. Majd, na majd, csak kerüljek oda, majd én megmondom neki, hogy kellett volna. De a remény az engem felszabadít ezzel a ilyen ideges, mindent irányítani akarok gondolkodásmódból, és áthathatom neki az irányítást, tudod, Istennek. És azt mondom, hogy mert van erre egy ígérete, és ebbe van a reményem. Azt mondja ugye Róma 8:28-ban, hogy minden a javára van annak, aki Istent szereti, hogy Isten mindent a jóra tud munkálni. És ez egy remény, ez egy horgony, ez egy szilárdságot ad az életemben. Nem esek depresszióba, nem leszek kétségbe esett, hanem van egy kapaszkodóm, ami nem mozdul, ami állandó, és amivel nem fogok csalódni. És ez egy nagyon nagy dolog. Ugye csalódtunk már magunkba, ami azt jelenti, hogy valószínűleg bíztunk magunkba már. De aki Istenbe kapaszkodik, Istenbe bízik, az nem fog a szégyent vallani, az nem fog a csalódni. De hogy nagyon fontos a szilárd alap, és azért fontos, hogy pontosan tudjam, hogy ki ez az Isten. Úgy értem, kicsoda vagy te. Ezért adta a specifikus kijelentést, a Bibliát. A specifikus kijelentés mondja el nekem, hogy ki ez az Isten, mik az ígéretei, miket ígért nekem. Ugye azt nem ígérte, hogy soha semmi bajom nem lesz. Úgy értem, semmi probléma nem lesz az életemben. Ilyen ígéretet nem adott, de azt ígérte, hogy az egyik kedvenc versem, a 34. Zsoltárban azt mondja, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. És ez egy olyan, ami, tudod, ezt így mondogathatom magamnak, és tudom, hogy ez igaz, ugye? Mert benne van a Bibliában, és a Biblia pedig igaz. És ezt az ígéretet megfoghatom, és ebbe kapaszkodhatok, és ez egy szilárd horgony lesz az életemben, akkor is, amikor akár a legrosszabb dolog történik. De ugyanakkor, akkor is, amikor a legjobb dolog történik, és tudom azt is, hogy ez is őtőle van. Úgy értem, hogy én csak hálás lehetek mindig. Hálát adhatok. Olyan jó, most együtt dolgozunk így gyakorlatilag egy cégként a Sanyival, és így álmulatos csoda, hogy így, nem tudom, lehet, hogy páran így tudjátok, hogy van a Balázs, én meg a Sanyi, és hogy három különböző személyiség, de mégis három ember, aki ugyanazon az alapon áll. És ugye üzleti életben elég kockázatosak ezek a kapcsolatok, mert tudod, anyagi érdek is fűződik hozzá, ráadásul egyenlő anyagi érdek van, és ott van a kockázat, hogy mi van, ha az egyikünk elveszti a fejét, és valami hülyeséget csinál, vagy nem tudom. De hogy van egy biztos alapunk, mert ott mind a hárman Istenbe vetjük a bizalmunkat, és mind a hárman ugyanazon az alapon állunk, és azért merünk sokkal nagyobb dolgokat is tenni, mint amit bárki megmerne tenni. De ha egyedül vagyok, tudod, akkor is nyilván, de csak mondom, hogy mindenki ezt kérdezi, hogy nem féltek attól? Miért, hogy most egyenlő arányban vagytok, hogy most a másik fogja, és akkor kihasználja ezt, és az ellenetek fordít, vagy ellenet fordítja? És már soha nem jutott eszembe, lehet, hogy naív vagyok, de Istenbe bízok, úgy értem, én tudom, hogy ez tőle van, tudom, hogy ő adta, és persze lehet bármi történhet nyilván, de azt is tudom, hogy az is a jóra fog munkálni. De tény, hogy ez a hármas kötelék, ami most így van, ez tényleg egy olyan lehetőséget ad, amivel szolgálhatunk emberek felé, hogy az valami hihetetlen. És ez egy csoda, úgy értem, ilyen ritkán van a világban, tudod. Ugye most például nehéz anyagi helyzet van, és meg kell lépni bizonyos dolgokat, és néha szűkebbre kell venni a nadrágszíjat. És akkor nem az van, hogy mutogatok másikra, hogy a te hibád, a te miattad nem keresünk több pénzt. Ha nem ezt a döntést hoztad volna meg, akkor, tudod, akkor nem lennénk ilyen nagy bajba, vagy egyszerűen csak jobban menne, ha nem is vagyunk bajba. De hogy ehelyett azt mondhatjuk, hogy nézzünk előre, és hogy te mit tudsz hozzátenni, és arra fókuszálunk, hogy adjunk, hogy hogy adjunk az, valami értékeset, és olyat, ami segít, ami szolgál. És nyilván az egyik tudod, rész az, hogy ennek a célja, hogy keressünk pénzt, hogy tudjunk gondoskodni a családunkról, de a másik célja nyilván az, hogy a szolgálat, hogy adni. Mert ez is egy örökkévaló szabály, egy ilyen alap, ami nem változik, hogy adni jobb, mint kapni. A példabeszédekben van egy vers, hogy van, aki bőségesen adakozik, és mégis gazdagodik, és van, aki megtartóztatja a járandóságát, és szűkölködik. Hogy ez micsoda alapelv, és mennyire távol van a kabzsi világi gondolkodástól. És milyen jó ez, hogy én ezt tudom, ebbe hiszek, és erre alapozom a cégemet, vagy csak egyszerűen az éles stílusomat, és nem hogy szegényednék, hanem egyre gazdagabb leszek. A spirituálisan is, de anyagilag is, tudod, úgy értem, ez lehet, hogy nem milliárdos, de hogy nem, nincs gondom, nincsenek nagy gondjaim ilyen szinten. Oké. És van még itt két dolog, amit mond ebben a versben, az öröm és a békesség. És az ebből fakad. Ez az alapja, ez a gyökere, az öröm és a békesség. Az öröm az nem... Az öröm származhat valaminek a birtoklásából, ugye? Ez egy rövid ideig tartó öröm általában. De ha ez az öröm, de abból fakad, hogy én tudok adni, mert nekem van, mert én is kapok folyamatosan, tudod, ez az öröm, ez ilyen más dimenzióban van, ez más szinten van, ez olyan, amire mindenki vágyik, de csak egy forrása van ennek, mert minden véges, ugye minden erőforrás a világban, az kimeríthető, ugye a föld tartalékai végesek, tudod, elvileg a pénz, persze lehet úgy gondolni rá, hogy az nem véges, de mégis véges, tudod, az üzleti piacok végesek, ezzel lehet újakat nyitni, de van egy végtelen forrás, és ez pedig Isten, aki azt mondja, hogy vedd ezt számításba, hogy bár láthatatlan, bár nem olyan kézzelfogható, mint az anyagi vagyontárgyaid, mégis ő tud rólad gondoskodni, mégis ő tőle van mindened. 1 Korintus 4-ben azt mondja, hogy mi az, amit nem úgy kaptál volna. Mindenem, ami van, az tőle van. Ugye csak a levegőm, amit belélegzek, a testem, amivel képessé tesz cselekvésre, és a gondolataim, a gondolkozásom, az tőle van. Tehát erről beszélgettünk, így a Sanyival nemrég, hogy mi az, amit Isten tanítani akar nekünk, és amikor nehezen mennek a dolgok, amikor nem mennek ilyen simán, akkor tudjuk, hogy valami van, amit ő ezzel tanítani akar. És erre jutottunk, hogy az egyik legfontosabb lecke az, hogy merjek időt tölteni Istennel, merjek kilépni a napi őrületből, vagy el se kezdeni még egy ideig reggel, nem belevágni, pedig olyan könnyű lenne, és persze olyan nagy vágyam van, mert szeretem, amit csinálok, úgy értem, élvezem a munkám, és nyilván, de talán ehhez kell a legnagyobb önfegyelem, hogy leüljek, elkezdjek gondolkodni arról, ami ki van jelentve Istenről, Isten által, és így megalapozni a napomat, megalapozni a gondolataimat. És talán ez az, amit Isten akar tanítani, amikor ilyen nagy hegyekkel találkozunk, miközben dolgozunk, hogy ne félj megállni, ne félj kiszállni, ne félj csak egy pillanatra így hátratenni, vagy félretenni ezeket a dolgokat, és időt tölteni azzal, hogy elkezdesz gondolkodni a valóságról, az alapokról, az ígéretekről. Számba venni, elkezdem, oké, mit is ígért nekem Isten, és ha tudod, ott van a 34., a 37., a 63. Zsoltár, az tele van ilyen ígéretekkel. De ugyanígy a János evangéliuma, János 17 például, vagy 15, vagy tele vannak ígéretekkel, és előkapom őket, és és gondolkodok, hogy miért is csinálom én ezt az egészet, miért, mi a célja ennek az egész mondjuk vállalkozásnak, vagy tudod. Úgyhogy ez egy nagy lecke, ez egy nagy lecke, és nagyon nehéz. Úgy értem, biztos tapasztaltátok, de én nap mint nap tapasztalom, és ugyanezt elmondta a Sanyi is, meg a Balázs is, hogy annyira csavarja a kezem a sok teendő, hogy egyszerűen hihetetlen nehéz leülni és elkezdeni gondolkodni Isten ígéretéről, a Bibliáról, Isten jelleméről. Pedig ebbe van a békességnek, hogy gyökere. Innen származik a békesség és az öröm. Egy stabilitásból, egy biztos alapból. És hogy ez egy nagy, nagy leszke mindannyiunknak. Úgyhogy és van még egy dolog, ami így eszembe jutott, ehhez kapcsolódik. Egy pásztor mondta még, Pastor Boyce, aki most Angliában lelki pásztor, ő mondta ezt, hogy Istennek nem az a célja, ellentétes a célja velem egy módon, mert ő azt akarja, hogy elveszítsem az irányítást bizonyos dolgok felett, én pedig azt szeretném, ha mindent én irányítanék. És ebből vannak konfliktusok, amikor kicsúsznak dolgok a kezemből. És megint itt van az ígéret, hogy ne félj, mert a dolgok azok Isten kezébe vannak alapvetően. És ha valamit odaad neked, azt felelősséggel adja, hogy felelősséget tesz érte nyilván, amit én. De azokat, amiket nem az én felelősség, amik nem az én terhem, azokat ne én cipeljem, mert belerokkanok. És ez is egy olyan felszabadultságot ad, úgy értem, ez amikor így megtapasztalom, mert ez kreatívvá tesz. Ezt tapasztaltuk, hogy ez amikor eszembe jut ez, és elfogadom, elhiszem ezt, akkor lekerül a vállamról ez a súly, és felszabadít. És olyan kreatív ötletek, olyan gondolatok jönnek ilyenkor, hogy tudod, amik sajnos nem olyan gyakran, mert erősebb az a másikné sokszor, az a másik vágy, hogy én tartsam kézbe az életem minden tekintetben. De amikor jönnek, tudod, akkor azok olyanok, amik így ilyen nagy fordulópontok, a nagy fordulópontok. De a személyes életemben is, tehát a családomban is, tudod, egy új nézőpont, egy új perspektíva, egy új alap, ahonnan nézek. Mert, és tudod, miért van erre szükség? Mert sokszor olyanok vagyunk, hogy kezünkben van egy térkép, mondjuk kezemben van Budapest térképe, és próbálok tájékozódni. Csak hogy én most Berlinben vagyok, tudod. Mire megyek a Budapest térképpel? Nem sokra. Lehet, hogy próbálkozhatok pozitív hozzáállást kimunkálni, próbálkozhatok, tudod, jobb hozzáállással megtalálni, hogy hova megyek, Berlinben a Budapest térképpel. Mehetek gyorsabban, tudod. Erőlködhetek jobban, de ez nem segít. Baj azzal van, hogy a térképem hibás, a koncepcióim hibásak, az alapom, amin állok, az rossz. És sokszor ez az érzésünk így az életben, de amikor így benne vagyunk a sűrűbe, hogy fura itt minden, nem találok semmit. Lehet, hogy nem is jó térképet nézek. És olyan jó visszamenni tőled a térképhez, az alapokhoz, Istenhez, és mert ez a kísértés, hogy csak felejtsem el, és tudod, teljes erővel nyomjam, amit csinálok, a munkám, amit ugye tényleg élvezünk, és csináljuk, és szeretjük, de annyira így tudod, eltévedhetek, csak megyek. Van egy ilyen, itt ismertem valakit, aki ilyen volt, adtunk neki egy munkát, és instrukciókat, ő mondta, persze, értem, csak hadd csináljam már, és akkor elindult, és csinálta, és teljesen rossz irányba így elment, és egy hét múlva derült ki, hogy hát teljesen más csinált, mint amit mi szerettünk volna, mert ő nagy buzgón rámondta, hogy érti, de nem értette. Mi pedig nekünk fel kellett volna ismerni, hogy ha valaki azt mondja, hogy igen, persze, ilyen sürgetően, akkor valószínű, hogy nem érti, csak már csinálni akarja. Úgyhogy ezzel óvatosak vagyunk most már, de De ez az ugyanez, hogy azt hiszem, hogy értem, azt hiszem, hogy tudom, hogy hova megyek, azt hiszem, hogy a megfelelő térképet nézem, és nem. És csodálkozok, hogy az erőfeszítéseimnek nincs semmi eredménye. Ez a így nyilvánul meg. És érdekes ez. Ja, úgyhogy igen, ott tartottuk, hogy békesség és öröm az ennek a forrása. Békesség és az öröm. És a békesség és az öröm az egy másik versben a Biblia azt mondja, Galácia 5.22-ben azt mondja, hogy a szellemnek a gyümölcse. Annak a szellemnek, akiről itt ír, ugye a Róma 13-ban, hogy a Szent Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. A Szent Szellem ereje. A Szent Szellem ugye az, aki bennünk él, akit, amikor hittünk Istenben, amikor azt mondtam neki, hogy Uram, köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneim, hiszek benned, és köszönöm, hogy a mennybe fogok menni. Ebben a pillanatban elpecsételt, és nekem adta azt a Szent Szellemet. És ennek az ereje, ennek a szellemnek az ereje, ez a láthatatlan erő, ez mindig a rendelkezésemre áll. Az olyan, ez nem egy személytelen elő, ugye, mint a Jediknél, ugye, az erő, hanem ez az erő egy személye, egy személy, Istennek a harmadik személye, a Szent Háromság egyik tagja, a Szent Szellem. És az ő ereje által kaphatom meg mindezeket. Az ő ereje, az ő ereje által válik ez teljessé, ugye itt azt mondja. És kapcsolatba kell kerülnöm vele. Minden más vallásokban, tudod, megvannak mindenféle technikák, tudod, meditáció, mantrázás, vagy alfa állapot, vagy nem tudom én. És akkor valakivel kapcsolatba kerülnek, de általában ez nem a Szent Szellem, hanem egy másik szellemi hatalom. A bukott angyalokkal általában, démonokkal kerülnek kapcsolatba, bizonyíthatóan. De mi, amikor ezen az alapon, amit Isten kijelentett nekünk az ő igéjében, ezen az alapon keresem őt, akkor meg fogom találni. Jézus nagyon sokszor mondja, hogy aki engem keres, az meg fog találni. Aki tényleg keres, aki igazán keres, aki őszintén keres, aki nem csak a saját dicsőségét keresi, nem csak valami eszközt keres, hogy a pöcköt, amivel az életét így helyre billentheti, és aztán eldobja, hanem valakit, akitől függenie kell, akkor megtalálod Istent. Mert Isten nem adja át a dicsőségét másnak. Isten ő mindenható, Isten ő, ugye ő személyes, és ő az, aki teremtett minket a saját dicsőségére. A dicsőségét nem adja oda másnak, nem adja oda nekünk. Azért nem, én egyszerűen, mert tönkre tenne minket, ha miénk lenne a dicsőség. Elég csak ránézni a sztárokra a mai világban, ugye a filmsztárokra, vagy zenei sztárokra, hogy az életük nagy részt így csődbe megy. Valamilyen szenvedéllyel, valamilyen, tudod, egyszerűen csak nem tudnak mit kezdeni ezzel a dicsőséggel, amit kapnak, ezzel a hírnévvel. De, és Isten nem is egy ilyen módon adja nekünk ezt, hanem ő dicsőül meg, és mi ennek a dicsőségnek az eredményét kapjuk. Ebbe fürdünk, tudod, olyan, mint amikor egy emberi példa, hogy amikor egy hölgy hozzámegy egy uralkodóhoz például, egy herceghez, és akkor ő lesz a hercegnő. Tudod, mi is valami ilyesmi, amikor kapcsolatba kerülsz Istennel, amikor az övé leszel, amikor újjászületsz, akkor olyan leszel neki, mint a hercegnek a hercegnő. És ugye ezt a Biblia mondja is, hogy ránk egy módon, egy hasonlatban így is tekinthet, hogy mi, mint a házastárs. És ugye a házastárs általában felveszi a másik nevét, tehát a régi hagyomány szerint, mondjuk így, mert manapság már össze-vissza van, hogy a nő felveszi a férfinak a nevét, ugye? És mi is, amikor Istenhez tartozóval válunk, felvesszük az ő nevét, és mi olyanokká válunk, mint úgy értem, az ő családjának a részei leszünk, és kapcsolatba kerülünk vele. És a kapcsolat az ilyen, mint a királynőnek a királlyal, vagy a hercegnőnek a herceggel, hogy, hogy bejárása van a legbensőbb, a legintimebb szférákba, a legbensőbb titkait megosztják egymással. És ezek a titkok, ezek nem valami olyanok, amiket ugye csak bizonyos emberek bizonyos időben tudtak, és most csak megint csak egy szűk kiválasztott rész vagy rétegnek elérhető. Ugye van egy ilyen népszerű tanítás ma, ami ugye egy régi gyökerei vannak, mert 2000 éve is voltak ugyanilyenek, hogy csak mi tudjuk a titkot, és tudod ezt a titkot, csak néhány kiválasztott ismerheti, nem? Ezt a titkot azok ismerhetik meg, az igazi titkot, akik hajlandóak azt mondani Istennek, hogy Istenem, Uram, a királyom, elfogadom, hogy te vagy az Úr, és megnyitja a legbensőbb titkait, megnyitja a kincses tárát, úgymond. Tudod, mert a Biblia tényleg tele van olyan dolgokkal, ami nagyon nagy érték, és példabeszédekben mondja, hogy többet ér ez a bölcsesség, mint a legdrágább kincs, mint az összes kincs az egész világon. De ez a kincs, ez nem hozzáférhető akkor, ha tudod, ha büszke vagyok, hogyha én úgy gondolom, hogy én vagyok itt a király, én vagyok itt az Úr, tudod, akkor megfosztom magam ezektől a kincsektől, akkor megfosztom magam attól, hogy részese legyek valami gazdagságnak, ami amúgy soha nem lehetne az enyém, amit soha nem tudnék megszerezni semmilyen erőfeszítéssel, semmilyen izzadsággal, vagy zsenialitással, nem tudom, kreativitással, hanem ennek van egy kulcsa, egy kapu van, ugye Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, János 14-ben, és az élet és az igazság. Ott ő az út, és ő rajta keresztül juthatunk be ide. És itt találunk meg az igazi örömöt, az igazi békességet. Békesség az, amely, tudod, amikor megszűnök az aggódástól, megszűnök a feszültségtől, nem ez valami ilyesmi? Vagy amikor a feszültség, amikor oldódik, amikor nem én szorítok görcsösen valamit, hanem mondjuk engem tart a kezébe valaki, mondjuk egy nő ezt jobban lehet tudja képzelni, de amikor, nem tudom, amikor egy nagy karosszékben így ellazulok, ami esetleg így masszíroz is, meg vagy egy jacuzziban ellazulok, tudod, akkor olyan béke vesz körül egy módon, tudod. Vagy oké, a legjobb példa szerintem a természet, amikor benn vagy egy erdőben, és tudod, ott nincs senki, csak a természet, és ilyen hihetetlen béke vesz körül. Űrhajósok mondták még ezt a világűrben, hogy ilyen nagy békességet éreztek. És ez az enyém, úgy értem, ez a miénk, ez a tiéd, bármikor, csak keresd az útját, úgy értem, lép rá, és merd kilépni, merd levetni a kötelezettségeket, merd levetni ezeket a szorító, kézcsavaró a gondokat, és merd azt mondani, hogy Isten ezzel törődik, és ha én most 10 percig nem törődök velük, akkor se lesz nagy baj. Persze, tudod, nyilván nem azt mondom, hogy dobjunk el mindent, és ne foglalkozunk vele. Persze, vannak, akik ezt így kicsavarják, de nyilván nem ez a lényeg, hanem hogy van egy mindenható Isten, aki a kezébe tartja a világ mindenséget. Ugye Zsidók 1-ben azt mondja, hogy az összes atomot ő tartja fenn, ő tartja össze a hatalma szavával. És ugye mióta tudjuk, hogy ezek a Húr elmélet szerint, hogy igazából rezgésekből áll össze minden, az atomok is. Az egész világegyetem igazából ilyen rezgésekből áll. Azóta az csak még inkább megerősíti ezt, hogy a Biblia mire is gondolt itt. És ez egy csodálatos dolog. És egy utolsó gondolatként még ezt, egy rövid ideig még kérem a figyelmeteket, hogy tudod, van ez az állapot, amit a Sanyi így hív, hogy bregyós vagyok. Ez amikor így zizis vagyok. Tehát amikor ilyen... Hogy? Szorítom. Zokni az agyam. Fantasztikus. Hogy észrevettem magamon, hogy sokkal könnyebben kerülök ilyen állapotban, amikor úgy közel vagyok ahhoz, amikor én tartom így egyensúlyba a dolgokat, amikor úgy csinálom a dolgaimat, és úgy minden jónak tűnik, minden rendben lévőnek tűnik. És így nem is gondolok másra, csak magamra, csak én csinálom ezt. És amikor így látszólag egyensúlyban van, akkor ez a lelkiállapot, ez a zoknia lelkiállapot, ez így rám tör. És egy érdekes dolog, hogy amikor viszont bajba vagyok, akkor sokkal inkább már ilyen sharp vagyok, egy ilyen összpontosított tudok lenni arra, hogy most, oké, tudod, mint a kommandósától, akit idegen terepre ledugtak, és tudod, át kell mennie, és ő nagyon összpontosított, nagyon fókuszált, nagyon tudja, hogy itt az életéről van szó, és egy hiba lehet, és kész, és vége, és soha nem megy haza. És hogy az ilyen állapotok sokszor is segítenek. És ez látszólag ellenmond a békének, de nem. Mert mind a két állapotban lehet békém. Lehet akkor is békém, amikor jól mennek a dolgok, és lehet akkor is békém, amikor látszólag körülvesz engem minden ellenség. És tudod, talán az utóbbi esetben még nyilvánvalóbb az a belső békesség, ez a belső stabilitás. Nem mondom, hogy kell ez a nagyon feszült figyelem és összpontosítás minden pillanatban, de azt is mondom, hogy mind a két helyzetben ugyanolyan békén, ugyanolyan nyugalmam lehet belül. Tudod, ez az igazi békesség, ami nem függ a körülményektől. És amikor ott vagyok, és vágok keresztül a dzsungelen, tehát éjszaka, egy ilyen hőkamerával, vagy nem tudom mivel, ilyen éjjellátó készülékkel, és várom, hogy mikor törnek rám, mégis egy belső békességgel tudok menni. És ez az a pont, amikor az ember, vagy a katona, de ugye a római levélben mondja az emberről, hogy amikor elszámol az életével, amikor tudja, hogy az élete egy nagyobb hatalom kezébe van, amikor ezt tudom, akkor békén van. Békén van afelől is, hogyha esetleg tényleg itt maradok, itt veszek a csatában, de akkor is tudom, hogy jó helyre megyek, és akkor is, amikor, de azt is tudom, hogyha nekem ezt most meg kell vívnom, és meggyőznöm kell, akkor győzni fogok, mert velem van Isten, mert velem van, és győzelmet aratok. És a kétségbeesés az persze rám tört, az ilyen folytogat, az tényleg ilyen, mondják ezt, hogy folytogat, és tényleg olyan érzés, hogy így alig kapok levegőt, és így tel vagyok félelemmel. De Róma 7.24-ben ezt mondja Pál, egy ilyen nagy felszabadító mondat, miután így kivesészt, hogy mennyi problémája van. Szóval milyen szörnyű helyzetben vagyok, kiszabadíthat meg engem ebből a testből, mely a halál felé halad. És 25-ben van a felszabadulás, a katarzis. Azt mondja, Isten az, aki megszabadít. Hálát adok Istennek, hogy valóban megszabadít az Urunk Jézus Krisztus által. És ez tényleg olyan, hogy amikor ott vagyok, ott körülvéve az ellenséggel, és akkor megjelenik fölöttem egy UH-1-es helikopter, és leereszkedik, és rákapaszkodok a kötélre, és kim vagyok. Mint láttátok a Miss Saigon musicalt, Szegedi Szabadtérén láttam, és úgy ér véget, hogy leszáll egy helikopter, egy igazi helikopter, és aztán elviszi a két főhőst. Ha jól emlékszem, a két főhős, de lehet, hogy csak az egyiket, és kész, és megszabadultak. És hogy Jézus Krisztus megszabadít, és ez valami ilyesmi, hogy így ki tud engem szedni a legkilátástalanabb a csatából, től és kész, és szabad vagyok. Erre mondja Kolossi 3.3-ban a Biblia, hogy mennyi helyeken ülök. Hogy én igazából oda tartozom, az én útlevelem az a beléve, hogy menj az országhoz. Hogy egy mennyei királyságnak vagyok az állampolgára. És két lábbal itt állok a földön, ugyan, de a tartozásom, a horgonyom, igazából az alapom, az ott van fönn. Az ott van fönn. Hát persze, itt is, úgy értem, ez itt is itt van. Nem látható, de itt van. És ugye ezért kell a hit. Ezért fontos a hit. Mert hit nélkül az egész nem ér semmit. Ugye azt mondja a Zsidók 11-ben, hogy hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Mert aki elfogadható akar lenni Isten előtt, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Ugye ezt mondja a feltételeként. Hidd el, hogy én vagyok, hogy az vagyok, akinek mondom magam. Ez a feltétele. Ettől fogad el valakit Isten. Nem a jó tettei alapján, nem a teljesítménye alapján, hogy el kell érnem egy százalékot, hanem a hit alapján. És ugye ez az, amit Calvin is mindig mondott, hogy az igaz ember a hit alapján él, vagy más szóval, aki hisz, azt Isten a hit alapján elfogadhatónak tartja. Aki hisz Istenben, azt Isten elfogadja a hite miatt. Gyakorlatilag az ezt jelenti. És erre bátorítalak, hogy olyan, hogy könnyű sokszor hitetlenségbe élni. Úgyse igaz, úgyis ez csak egy kitaláció, vagy hát ez nekem ez így nem működik, úgyse. De nem tudod, higgy ne abban, hogy magadban, hogy te képes vagy egyedül ezt végigcsinálni, hanem higgy abban, hogy van Isten, van Jézus Krisztus, aki létezik, aki mindig ott van, aki az erejét a rendelkezésedre bocsátja, és képes megszabadítani bármilyen helyzetből. És ugyanakkor, amikor áldást kapsz, akkor pedig mondj hálát neki, mert azt is tőle kaptad. Amikor jól mennek a dolgok, tudod, ugye az egyik legálmulatosabb dolog az életben egyébként, még nem tudom, de személyesen, de amikor a gyermeke születik valakinek, hogy az ilyen, azért így hálát adik, hogy is, és tudod, ez egy olyan csoda, ami, tudod, én nem, tehát az tényleg Istentől van. Úgy értem, az ott formálódik, és megszületik, és aztán ott van egy élőlény, egy nem is akármilyen, egy csodálatos élőlény, egy ember. Azt Isten adta, Isten ajándéka. És ugyanígy mi is, akik itt vagyunk, mi egymásnak vagyunk ilyen ajándékok, hogy akár segítsünk egymásnak, akár hogy bátorítsuk egymást, akár csak, hogy lássam valaki életét, és az bátorítson engem, tudod, látom a Sanyit, látom őt, szia Feri, és bátorít az ő hite, tudod, bátorít arra, hogy én is keressem, tudod, én is nem az ő hitéből élek, hanem ugyanazt azt, akiben ő hisz, ugyanazt keresem én is. És hogy mindannyian ezért vagyunk. És ugye ezt mondja a Biblia, hogy akik hívők, azok egy test. És amikor én beteg voltam, kórházban voltam nemrég, akkor ezt nagyon éreztem, hogy amikor így imádkoztak értem, így fizikailag éreztem, és hiszem, hogy akik imádkoztak, ők is így szó szerint érezték ezt, hogy így valami erő áramlik itt, tudod. És ez nagyon ilyen, nagyon spirituálisan hangzik, de egyébként az is, de hogy ez valós, úgy értem, ez nem egy ilyen hókusz-pókusz távgyógyítás, hanem erről ezt tapasztaljuk, hogy ez létezik és igaz. És olyan jó, hogy nem vagy egyedül. Akkor is azt hiszed, hogy senki nem gondol rád. Én hiszem, hogy valaki, lehet, hogy épp imádkozik, érted. Lehet, hogy ha más nem, Jézus Krisztus róla mondja a Zsidók 9-ben, hogy törődik veled. De ugyanígy törődhetünk egymással. És sokszor eszünkbe juttok, így a Sanyival is szoktunk beszélgetni, és hogy így mennyire álmulatos, hogy így jöttök, és elfogadtok, és aztán mindannyiótoknak van egy élete, saját életetek Istennel, és aztán van egy ilyen láthatatlan kapocs közöttünk, egy ilyen hihetetlen dolog, ami sokszor így csak nem is nyilvánvaló, de van, amikor így nyilvánvalóvá válik. Tudod. Például akkor, amikor valaki bajban van, és akkor mindenki összefog és együtt imádkoznak érte, tudod, valaki bemegy a kórházba és segít neki, tudod, valaki hoz neki kaját, vagy nem tudom, tehát bármilyen módon. És ezek nagyon értékes dolgok, nagyon értékes ez a kapcsolat. És tudod, ez az, ami keresnek, amit a világ próbál elérni. Persze ott anyagi érdekek alapján egyfajta egységet, egyfajta közös függést. De nekünk a függésünk az nem valami anyagi érdek alapján van, nem valami félelem alapján van, nem azért van, mert félek, nehogy megbüntess, ezért viselkedek úgy, ahogy viselkedek, ugye a vallásos embereknek sokszor ez a motivációja, hanem minket a szeretet kapcsol össze. Szeretet, ami az adásban nyilvánul meg. Abban, hogy, hogy mit tudok én adni, mivel tudok hozzájárulni a másik emberhez. És egyébként az üzleti életben ez az egyik alap, hogy van valami, amivel tudok segíteni a másik embernek, és aztán a másik nyilván ezért anyagilag ezt honorálja, és akkor tudod, történik egy csere, jel valami ilyesmi így az alap, és ennek sok formája van. Na mindegy, tehát hogy sokkal több van itt, mint amit látunk. Sokkal nagyobb, amiben benne vagyunk, mint amit látszunk, aminek látszik így elsőre. És tényleg hihetetlen, de mindannyiunk közt van egy ilyen kapocs, akik hívők vagyunk itt. És tudod, ez nem olyan, hogy mi egy zárt klub vagyunk, és akkor ide nem jött be senki, hanem pont ez az, hogy ez bárkinek nyitott, mert itt annyi gazdagság van, tudod, akkora mértékű szeretetnek vagyunk így a birtokában, vagy tudod, amit elfogadhatunk, hogy ebből jut mindenkinek. A János 3.16, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy bárki, aki hisz, tudod, és ezért adta a fiát, hogy bárki, aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. És bárki az egész emberiség, minden 6 milliárd, vagy 6,6 milliárd, nem tudom most mennyi éppen, emberre vonatkozik, és mindenkire, aki meg fog születni ezután, hogy ez elég. És ha ennyi embernek elég, akkor tudod, akkor tényleg bárkinek jut. Ez nem egy ilyen VIP klub, persze egy módon VIP klub, de nem egy ilyen exkluzív VIP klub, hanem egy inkluzív, tehát mindenki szívesen van látva. És ez jó, nem? Úgyhogy itt én befejezem a gondolatot, mondjunk-e még egy imát, jó? És persze aztán, ha kérdésetek van, még nyugodtan vagy esetleg bizonyságotok, hozzászólásotok, nagyon szívesen meghallgatom én is, vagy szerintem a többiek is, bárki. Jó, na drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te szóltál ma, köszönjük a te ígédet, amiből táplálkozhatunk, amely életet ad, amely szellemtől származik, és ezért örökkévaló, el nem múlik soha. És köszönjük azt, hogy ez elhathat a szívünkig, ez feloldhatja a legmélyebb aggódásainkat, szorongásainkat, és tudhatjuk, hogy az életünk jó kezekben van. Tudhatjuk, hogy az életünket odaadhatjuk neked, és aztán mi élhetünk felelős emberként úgy, hogy hozzátartozunk. És szeretnék még azért imádkozni, hogyha van itt valaki, vagy aki majd esetleg hallgatja ezt, és még nem tudja, mi ez a kapcsolat Istennel, Jézus Krisztussal, de szeretné, annak csak itt a lehetőség, hogy most azt mondja a szíve mélyén Istennek, csak Isten hallja, hogy köszönöm Uram, és hiszem, hogy mindez igaz, amit te elmondtál, ami a Bibliában le van írva, hogy meghaltál értem, hogy kifizetted a bűneimet, és hogy ha ezt elhiszem, akkor örök életem van, és hiszem ezt, és igen mondok. És ha ezt elmondtad, akkor csak tudd, hogy ebben a pillanatban Isten elfogadott téged, mert hittél benne, hittél Jézus Krisztusban, és örök életed van, és ezt senki nem veheti el. És örökké fogsz élni Istennel. Téd az örök öröm, az örök szeretet, az örök békesség. Semmi nem választhat el ettől. Úgyhogy köszönjük neked, ezt tudunk. És a te nevedben kértük. Drága Jézus, ámen. Ámen. Na, köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm. De tényleg bármi kérdés, hozzáfűzés, bizonyság. Jó, menjetek. Hé. Szia. Szia. Örülök, hogy itt voltatok.